Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéhez érkeztünk. Pál apostol első missziós útját két részre bontottuk fel, én a mai alkalommal a befejező részéről szólnék. Honnan is indult el ez az első missziós út? Nézzünk a térképünkre, a szíriai Antiókiából, tehát itt keleten a földközi tenger medencéjének észak-keleti csücskénél van ez a szíriai Antiókia. Azért mondjuk, hogy szíriai Antiókia, mert ha a szemünkkel észak-nyugat felé megyünk, ott van egy pizídiai Antiókia is a mai Törökország területén. Tehát két Antiókia is volt az ókorban. Így különböztetjük meg, hogy szíriai Antiókia és pizídiai Antiókia. Antiókiában jött létre az első nagyobb keresztény gyülekezet. Itt kezdték a keresztényeket Krisztus követőknek, görögül Krisztiánói, innen van aztán a latin Krisztiánus szó nevezni. Ennek a gyülekezetnek a létrejötte megerősödése, ez egy külön téma. Csodálatos volt ennek a szíriai Antiókia gyülekezetének a létrejötte. Barnabás, aki szervezte ezt a gyülekezetet, egy évvel az ideérkezése után hívta meg Pál apostolt, aki a szülővárosából, Tarzuszból érkezett ide, tovább erősítve a gyülekezetet, és ez a gyülekezet kente fel őket a szolgálatra, és indította útnak őket a következő missziós útra. Miért ez volt a missziós út? Hiszen nagyobb városokba is mehettek volna, elmehettek volna Rómáig. Miért ilyen látszólag jelentéktelen helyeken kezdődött a keresztény, szervezetten keresztény misszió? Először Ciprusra mentek, Ciprusról áthajóztak a mai Törökország déli részéhez, és bementek Anatólia hegyvidékes, kicsit mutatja a térképünk a domborzatot is, a tele hegyvidékes rész. Kis eldugott falvacskák vannak itt. Ma is alig van itt élet. Ezt járták körbe, egy félkör vissza, és szinte ugyanazon az úton visszajöttek, most már Ciprus érintése nélkül, és Antiókiában, ahonnan elindult ez az első missziós út, ott végződött az útjuk. De miért ezen a területen? Ugye azért értek zsidók is, sőt, éppen ma fogjuk látni, hogy mennyi sok kellemetlenséget szereztek az apostoloknak a zsidók. A zsidók azért nagyon elszóródtak mindenhova, tehát az egész földközi tenger medencéjébe. Én azt gondolom, hogy ez nagyon messzire mutató összefüggés. Nem mi döntsük el, hogy hova megyünk. Majd Isten kikövezi az utat. Majd ő teremt olyan lelkeket, olyan lehetőségeket, hogy az ember úgy gondolja, hogy először nagyvárosokba kellene menni. Ebben van is igazság, mert ahol több ember él, nyilván emberi szempontból van igazság. De Isten az, aki a szívek és vesék vizsgálója, ő tudja, hogy kinek mire van szüksége, és ezek az apostolok valóban a Szentlélek utasításának engedelmeskedve, ők is tudták, ilyen térképek nem voltak, de ők is tudták azért, hogy a világ nagyvárosa itt van, Alexandria látjuk, nincs rajta térképen, de ott szinte el tudjuk képzelni, ott az északnyugaton Bizánc, aztán nyugaton még Róma. No, oda is eljutottak aztán az apostolok később, de az első missziós út ilyen látszólag jelentéktelen helyeken folyt. Talán az is az okok közé sorozható, hogy meg is kellett tanulni, hogy mit jelent misszió. Volt olyan hely, ahol csak néhány hétig voltak. Látjuk majd a második missziós úton, hogy volt olyan hely, hogy két hét alatt kellett egy gyülekezetet megszervezni, a semmiből. Hogy lehetséges ez? Szóval a Szentlélek vezette őket, és látni fogjuk a visszatérő kijelentéseket is, amelyeket gondolom a múlt alkalommal is látunk. Például, hogyha nyitva van előttünk a Biblia, a 13. fejezetben, a 49. versben, tehát ennek az első missziós útnak az előző szakaszáról van egy érdekes igevers. 13. fejezet 49. verse. Terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. Ez a Bibliában, az apostolok cselekedeteiben négyszer van benne ez a kifejezés. Szinte szó szerint majdnem ugyanígy szerepel. Terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. Nem azt mondták, hogy sokan elfogadták, nem azt mondták, hogy keresztény közösségek jöttek létre. Az őskeresztények számára a legnagyobb eredmény az volt, hogyha az ige terjedt, az Isten beszéde terjedt. Ugye fölhívtam az előadás előtt a figyelmet arra, hogy most ebben a negyedében erről beszélünk, hogy mi az ige, mi az, hogy a Biblia Isten szava. És a mai nap az első tanulmányunkban már van egy ilyen kijelentés, egy ilyen nagyon egyszerű kijelentés, hogy Istent nem látjuk. Tehát mindent mi pótol, a róla való hallomás, amit hallunk felőre, amit mondott nekünk. És ha az Isten igéje terjed, akkor az Isten ismerete terjed, akkor az emberek megismerik Istent, és ehhez az élő, valóságos Istenhez kapcsolódhatnak. És ez volt ennek az első missziós útnak a legnagyobb eredménye, hogy terjedt az Isten igéje az egész tartományban. Most az első missziós útnak a második részét fogjuk áttekinteni, tehát ezért olvasom a 14. fejezetben az első verstől először az Ikóniumban megtörténteket. Ha visszakapjuk a térképet, akkor látni fogjuk, hogy honnan folytatjuk tovább az első missziós utat. Ott a pizídiai Antiókia után, ahol nagy beszédet mondott Pál, ha kicsit hozzuk a szemünk vonalát dél-kelet irányba, ott van Ikónium, tőle délre van Lisztra, és Lisztrától keletre van Derbé. Ez a három kis falucska, ahol az apostolok föllépését nyomon fogjuk kísérni, tehát Ikónium, Lisztra és Derbé. És Derbéből már visszafordulva ugyanazon az úton hagyták el ezt a vidéket. Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és prédikáltak, úgy annyira, hogy mind zsidóknak, mind a görögöknek nagy sokasága Lőn hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindították és megharagították a pogányoknak lelkét az atya fiak ellen. Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tett az ő kegyelmének beszéde mellett, és adta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. De a városnak sokasága meghasonlott, és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett voltak. És mikor a pogányok és a zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítottak, hogy bosszúsággal illessék, és megkövezzék őket, ők megtudták, és elfutottak Likaóniának városaiba, Lisztrába és Derbébe, és a körülvaló tartományba, és ott prédikálták az evangéliumot. Tehát Lukács, a könyv szerzője, ennyit jegyzett fel az Ikóniumban való fellépésre. Egy rövid híradás, de vonjuk le a következtetéseket és a tanulságokat. Az apostolok felléptek, és már is meghasonlás lett. Tehát a város megoszlott. Jöttek zsidók, akik ellenük hangolták az embereket, még a pogányokat is ellenük lehetett hangolni, és az emberek megoszlottak, némelyek elfogadták az evangéliumot, mások viszont óriási dühödéssel ellene támadtak, és a harag egészen odáig ment, olvastuk az 5. versben, hogy meg akarták őket kövezni. Nem tudom, hogy eszünkbe jutnak-e Jézus életéből és az eddigiekből más ilyen események. Jézus mit is mondott, hogy ő, amikor eljött a földre, mit hozott? Békességet jött hozni a földre, vagy pedig kardot? Ugye Máté 10. fejezetéből emlékszünk Jézus híres kijelentésére, hogy ne gondoljátok, hogy békességet jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem fegyvert, kardot. Ahol az igazság megszólal, ott mindig ketté válnak az emberek. És ettől nem szabad megijednünk, mert ez az igazságnak a természete. A hazugság nagyon gyorsan egyesíti az embereket. Nagy tömegeket a hazugság rettenetes gyorsan összeforraszt. Az igazság azonban minden embert szembesülésre késztet. Vannak, akik örömmel elfogadják, akik örülnek, hogy a kard ketté választja bennük a lelkükben a gonoszt és az igazat, vannak viszont, akik ezt el nem viselik, és ezért mindig háborúság lesz, ahol az evangéliumot hirdetik, ez törvényszerű dolog. Aztán figyeljünk föl még a 3. versben a következő kijelentésre, hogy bátran prédikáltak az Úrban, és az Úr mi mellett tett bizonyságot. Vannak ilyen nagyon érdekes kifejezések apostolok cselekedeteiben, azt mondja, az ő kegyelmének beszéde mellett. Az ő kegyelmének beszéde mellett. Én délelőtt is idéztem egy esetet, ami velem történt meg, hogy egy nagyon aranyos, rendes férfi ember kérdezi tőlem az elmúlt napokban, hogy ő mikor érdemli ki a kegyelmet. Mert hát ő nem jó ember, ő tudja jól, hogy mennyi probléma van az életében, és hogy Isten neki meg fog-e kegyelmezni, és hogy ki érdemli a kegyelmet. És mondtam neki, hogy a kegyelmet nem lehet kiérdemelni, de a kegyelmet már mindenki megkapta, aki a világra született. Itt az a kérdés, hogy ki az, aki ezt észreveszi. És az Isten beszéde az micsoda? Az ő kegyelmének beszéde. Istennek a legfőbb erkölcsi tulajdonsága az, hogy nem azzal azonosít bennünket, amilyenek vagyunk. Ez a rendkívüli Istenben. Isten pontosan látja, hogy mi van az életünkben, de egyetlen egy hibát sem akar elfogadni, mint ami hozzánk tartoznék. Ő azt szeretné, hogyha ezek nélkül élnénk, hogy az ő segítségével megszabadulnánk a hibáinktól. De hogy lehet az embert a hibáitól megszabadítani? Kritizálással, vádolással, szemrehányások halmozásával? Az embert a rossztól megszabadítania a meg nem érdemelt kegyelemmel, vagyis hát, amit a Biblia mint önálló szóalkotást közvetít, az agapéval lehet. Ugye? A görög világban ez a szó, hogy agapé akkor született meg, amikor a kereszténység kezdett terjedni, addig nem is volt a görög nyelvben ilyen kifejezés, hogy agapé. Az agapé ennyit jelent, hogy meg nem érdemelt szeretet. A méltatlanok iránti szeretet. Tehát, hogy tulajdonképpen a kegyelem, amire nem szolgáltunk rá, mégis megkapjuk. És ugye Lukács így mondja, hogy az ő kegyelmének beszéde mellett tett bizonyságot, és az emberek hittek, és gyülekezet jött létre ebben a kis városban is, tehát Ikóniumban. Azonban a húr odáig feszült, hogy a zsidók föllázították a város lakosait, maguk mellé állítottak jó pár pogány embert is, és az apostoloknak el kellett hagyni a helyet, mert amikor megtudták, hogy meg akarják őket kövezni, akkor jobbnak látták azt, hogy tovább álljanak. Nem félénkség vagy gyávaság volt ez. Ugye Jézus hogyan mutatott például erre is példát, hogy az ő életében is volt ilyen. Hogy amikor Keresztelő Jánost a börtönbe vetették, és amikor az ő mozgalma ellen feltámadtak hatalmasságok, ezt olvassuk Máté evangélium a 4. fejezet 12. versében, hogy Jézus azonnal elhagyta azt a helyet, Júdeát, és elment Galileába. Tehát ezt Jézus is gyakorolta. Ugye mikor pedig Jézus meghallotta, hogy János börtönbe vetették, polgárháborús hangulat van, akkor Jézus nem tüntetni ment Keresztelő János kiszabadításáért, nem érezte a helyzetet, nem tette szóvá, hogy az ő előfutárával mit cselekszik Heródes, hanem áttette a működése színhelyét a déli országrészből az északi országrészbe. A kereszténység mindig ismeri a józan óvatosságot, ami nem a gyávassággal, nem a félelemmel egyenlő. Ugye az első Timóteus levél 2. fejezet 4. versében is azt olvassuk, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére is eljusson, és azért kell tartani könyörgéseket, esedezéseket, imádságokat, hogy ez a legfontosabb cél, ez végbe menjen. És ezután olvassuk azt, hogy akkor dél felé fordulnak, nyilván ott egy hegyvidékes területet látunk, dél felé fordulnak, és Ikóniumból Lisztrába mennek, és itt történik a legtöbb esemény, itt jegyzi fel Lukács is a legtöbb történést. 8. verstől így folytatódik tovább, és Lisztrában ült egy lábaival tehetetlen ember, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. És hallotta Pált beszélni, aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött és járt. A sokaság pedig, mikor látta, mit Pál cselekedett, felkiáltott, likaóniai nyelven mondván, az istenek jöttek le mi hozzánk emberábrázatban. Kedves hallgatók, a kezdete ennek a lisztrai evangelizációnak ez volt. És itt is meglátszik, hogy miért mentek az apostolok ezekre a vidékekre. Itt Isten utasította és vezette őket. Isten tudta azt, hogy kinek mire volt szüksége. Amikor az ember elmegy egy városba, főleg egy olyan helyre, ahol még keresztény gyülekezet nincsen, és találkozik ott emberekkel, hát akkor teljesen Istenre hagyatkozik, hogy Isten most kit hoz elénk. Kivel kezdődik el a munkánk ebben a városban. És itt egy sánta emberről van szó, aki az anyja méhétől fogva sánta volt, nem tudott járni. És milyen érdekes, hogy Pál meggyógyítja ezt az embert, azért ez is benne van ebben a könyvben, a 9. vers, hogy amikor Pál beszélt, és látta, hogy az ember hogy hallgatja, azt mondja, hogy látta Pál, hogy van hite, hogy meggyógyul. Ugye, hogy Jézus életében is így volt, hogy Jézus se akárkiket gyógyított meg, mert Jézus nem önmagáért a gyógyításért csinálta a csodáit. Amikor látta, hogy az emberekben van visszajelzés, amikor látta, hogy van lelki rezonancia és visszhang, akkor bizonyára Pál fohászkodott, kérte az Isten segítségét, hogy most az a te akaratod, hogy innen kezdődjék el ez a munka. És soha nem tudjuk, hogy tényleg egy városban honnan kezdődik el egy munka. Én is sokszor találkoztam ezzel, hogy a legváratlanabb emberekkel, a legváratlanabb helyeken csak jön egy ember, valamit kér, valamiről bizonyságot tesz, az ember nem tud nemet mondani, menni kell. És aztán utána Isten hozza a többi dolgot, és valami csodálatos dolog volt ez, hogy egy ilyen gyógyítás a nagy tömeg szeme láttára megnyitotta az utat, és amikor ez az ember felszökött, akkor a sokaság, látva azt, hogy itt nem közönséges erő nyilvánul meg, rögtön kiáltozni kezdett, hogy az Istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban. De amikor elkezdődik valami, amikor Isten utat nyit valahova, akkor ugyanakkor sokszor örvény is képződik. És most is ez történt. Mert ugye az emberek látták, hogy ez nem emberi erő gyógyította meg ezt a beteg embert, mégis a maguk pogány babonás vallásának megfelelően úgy gondolták, hogy maga Pál és Barnabás valami istenség. Ugye ők ezt így gondolták a maguk babonás hite alapján, tehát erre is el lehetünk készül, vagy valami történik, valami jó dolog történik, aztán a rossz ellenhatásaként jön egy örvény, és megpördül az egész dolog. És ezek nem kis akadályok, és nem kis kihívások. Olvasnám is, hogy mi lett ennek a következménye, hogy az emberek így kiáltottak, hogy az istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban. Tudnik, ahol a görög mitológiát követték, tehát a görög laktak területeken volt egy ilyen mitológiai tanítás, hogy az istenek néha lejönnek az égből, és akkor meglátogatják az embereket. Nem mindig ott az Olimposzon vannak, vagy azon felül, hanem néha lejönnek, és ez volt ennek a mondatnak a hátterében, és rögtön hozzáteszi a 12. vers, hogy hívták Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ő volt a szóvivő. Tehát Barnabás, aki erőteljesebb valaki volt, őt Jupiternek hívták, tehát magádnak, a főistennek gondolták, hogy a főisten, a Jupiter, ugye Jupiter volt a római mitológiában, ugye a Zeus, ami a görögöknél a Zeus, az a rómaiaknál a Jupiter, hát a Merkúriusz pedig, aki a közvetítő isten, ugye, mint a magyar vállalat is, ha még emlékszünk rá, a Merkur. Ugye innen volt a neve, hogy ez az, ami közvetíti ugye a kocsikat, és hozza ide be a kocsikat, és hát Pált meg, mivel ő prédikált, őt Merkúriusznak hívták. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt volt, felkoszorúzott bikákat hajtott a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akart. Most figyeljük meg ezt a döbbentes dolgot, hogy kikiáltották a két apostolt, Jupiternek és Merkúriusznak, és már hozták is a bikákat, hogy az ő tiszteletükre áldozatokat fognak bemutatni. Roppant kényes helyzet, nem? Kényes az a helyzet is, amikor valakit, egy keresztény embert agyba főbe dicsérnek, ami hát nem is illeti meg, de hogy még felkoszorúzott bikákat ott megölnek, és akkor előttük ott áldozatokat mutatnak be, hát ez már szinte tragikomikus, és az egész ottan elkezdődött missziót rögtön a kezdet kezdetén hát egy olyan tönkremenetellel fenyegette, ami egyik pillanatról a másikra kerekedett ki ebből a helyzetből, hogy ebből is látjuk, hogy a babona micsoda nagy ellenség. Ugye ezt a babonát nem szabad azért lebecsülni, mert a babonák, a hiedelmek, a hiszékenység, az félelmetes nagy ellenség, az olyan gyorsan tud örvényt kavarni, és a legszentebb dolgokat is elsüllyesztéssel fenyegeti. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodtak kiáltván és ezt mondván: férfiak, miért művelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük néktek, hogy e hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat. Nem olvasom tovább, mert itt meg kell állnom. Az apostolok hogyan próbálták elejét venni a botránynak? Hát először is azt próbálták a tömeggel megértetni, hogy ő sem nem Jupiter, sem nem Merkurius, ők ugyanolyan egyszerű emberek, mint ők, és ezután azt mondták, hogy mi annak az Istennek a nevében jöttünk, aki a hiába valóktól az élő Istenhez akar téríteni benneteket. Ez is egy érdekes kifejezés. Ugye a múlt negyedévben, amikor a Prédikátor könyvéről beszéltünk, nagyon sokszor hallottuk ezt a kifejezést, hogy hiába valóság és hiába valóságok hiába valósága. Az egész Istenvilág, meg mindent, amit a vallás címén hirdetnek a Biblián kívül, tulajdonképp hiába valóság. Ezt így ki kell mondanunk. Hazugság és hiába valóság. Még akkor is, hogyha a félvilág annak hisz. És ezt ki kell mondani, és hogyha valaki az életet úgy komolyan elkezdi szemlélni, hát mennyi hiába valóságot fedezünk fel az életben, ami semmire nem jó. Az égvilágban semmire, csak van, de semmire nem jó. A Biblia is így mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy ez a világ hiába valóság alá vettetett. Tele vagyunk hiába való dolgokkal. Tulajdonképpen igaza van a Prédikátor könyve refrényének, ami körülvesz bennünket minden hiába valót. Miért? Mert elmúlik, mert semmi továbbmutató értelme nincsen. Ami nem marad meg az örök életre, az mind hiába valóság. Istenen kívül, amit az ember létrehoz, az mind pólyva és szemét. Más ilyen kifejezések is vannak a Bibliában, hiába valóság. Erre az apostolok bátran rámutattak, hogy akikbe ti hittetek, a Jupiterben, a Merkúriusz, meg többi hiába valóság, emberek vetítették ki, és az emberek önmaguk kivetített lényei előtt hajbókolnak, és őtőlük kérnek. Mennyire igaza volt Luthernek és Calvinnak, akik azt mondták a 16. században, hogy az emberek lelke egy nagy bálványgyár. Az emberek csak úgy bálványokat vetítenek ki, szerintem milyen lehet az Isten, meg amolyan, és azelőtt hódolnak, amit maguk találtak ki. Hát az egyik legnagyobb hiába valóság ez például. Az egész vallás, a hitvilág, ezért van tele hiedelmekkel, babonákkal, mert a hiába valóságok hiába valósága. És a harmadik dolog, hogy a hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, hogyan tettek bizonyságot az apostolok az Isten mellett? Ki az Isten? Ki az igazi Isten, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat? Hol nevezi meg magát a Biblián belül az Isten? És pontosan ezekkel a szavakkal hol nevezi meg magát? A 10 parancsolatban. És ott is a 10 parancsolat 4. parancsolatában, amelyben ott van, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed, azt tekintsél vissza, hogy ki az az Isten, aki a semmiből képes volt teremteni, az az Isten téged is újjá tud formálni, az az Isten téged is újjá tud teremteni. Itt a föld életben megváltoztatja az életedet, mert akinek nem volt lehetetlen a semmiből, a szavával mindent előhívni, annak nem lehetetlen a te életedet is megváltoztatni. Tehát rögtön az élő Istent, a teremtő Istent mellett tettek bizonyságot, és ezt mi nekünk is ugyanígy kell tennünk. A mi feladatunk is ugyanez, az élő teremtő Isten, aki a semmiből képes teremteni, annak hogy lenne lehetetlen a mi életünket is megváltoztatni, és újjáteremteni már itt a földön, és majd az örök életben. És aztán nagyon szépen prédikáltak ennek a felajzott tömegnek, így folytatták. Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat, tehát a népeket a maguk útján haladni. Milyen érdekes kifejezés ez is, hogy a mi Istenünk, az az Isten, akinek végtelen nagy a hatalma és ereje, a semmiből képes teremteni, de a mi Istenünk nem a kényszer Istene. A mi Istenünk a szabadság Istene. Titeket is hagyott úgy élni, hogy eddig éltetek, semmi kényszert nem alkalmazott, mert ugye a pogány istenvilág az tele volt kényszerekkel. Ezt kellett tenni, azt kellett tenni, ilyen épületeket kellett nekik emelni, olyan dolgokat kellett végrehajtani. Isten azonban hagyta a pogányokat a maguk útján haladni. Jól lehet, nem hagyta magát tanúbizonság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Milyen csodálatosan úgy, tényleg az apostolok úgy a szívekbe simogatták az evangéliumot, hogy hát ha körbenéztek, hát a ti istenétek nem léteznek, azok nincsenek, ne is foglalkozzatok velük. De nem látjátok, hogy mi van a körülöttünk levő világban? Az Isten minden évben megújítja a természetet, ad esőket, termőidőket ad. Milyen gyönyörű költői kifejezések, hogy esőket, termőidőket, és hogy betöltvén eledellel, ugye fizikailag is gondoskodik rólunk, de ami a legfontosabb, hogy lelkileg is gondoskodik rólunk, hogy örömmel a mi szívünket. És így próbálták azt az igaz Istent közel vinni ezekhez az emberekhez. És ezeket mondván nagy nehezen lecsendesítették a sokaságot, hogy nékik ne áldozzék. Megint ezekben az egyszerű mondatokban nagy fordulatok vannak. Előbb még egy örvényt láttunk, ami az egész apostoli missziót ezen a helyen elsüllyedéssel fenyegette. Most látjuk azt, hogy megfordul minden, hogy a beszédnek milyen ereje van azért, nem? Hogyha igaz beszéddel szólunk emberekhez, lecsendesítették a sokasságot, bikákat elvitték, nem áldozták meg, nem emeltek oltárt, de most jön az újabb fordulat. És egy óriási küzdelem. Az újabb fordulatot pedig a 19. vers közli, mert most jön a legsötétebb rész. Tudnék, most közli azt Lukács, hogy jöttek azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók. Tehát mi történt? Olyan nagy hatású volt a pizidiai Antiókiában és Ikóniumban az igehirdetés, hogy utánuk jöttek az emberek, és a sokaságot elálltatván megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolván, hogy meghalt. Micsoda ellenségeskedés támad fel az evangéliummal szemben. Azokból a városokból elmentek, mert mind a kettőben nagy haraggal támadtak ellenük. Most előbb olvastam, hogy Ikóniumban majdnem megkövezték őket. Kibújtak a hurokból, de azok az emberek nem hagyták annyiban, és azok a zsidók, akik gyűlölték, a szintén zsidókból lett keresztényeket, jöttek azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot elálltatván, és a sokaságot ilyen gyorsan el tudták áltatni. Előbb még lecsendesítették a sokaság szívét, most pedig ezek a zsidókot zajongani kezdtek, és rábírták a sokaságot, hogy ennek a Pálnak meg a követőjének egyetlen egy méltó következménye lehet a munkálkodásuknak, hogy öljük meg őket. Köveket ragadtak, és elkezdték a köveket dobni rájuk, és a városból ki is húzták őket, tehát egy szabályos megkövezést akartak rendezni. Pál a kövek rázáporozó súly alatt le is esett a földre, és mindenki azt gondolta, hogy meghalt. Hát nekem ilyen tapasztalatban nem volt részem, de csak egy kis tapasztalatot hadd mondjak. 1985-ben Győrben kezdtem el beszélni az evangéliumról, de már fél év után sok-sok embert fellázítottak, és egy éven belül nekem a városból távoznom kellett. Akkor hallgatók utat készítettek, és a következő évben Szombathelyen hívtak meg, és a megye legnagyobb intézményében, a megyei ifjúsági és művelődési központban, a legnagyobb teremben lehetett a Bibliáról beszélni. El is indult a sorozat, több százan jártak. Egyszer a szervező azt mondja nekem pár hónap után, tudja, hogy mi történt? Hát Győrből magának utána jöttek, látták ezeket a falragaszokat, hogy az egész város tele van ezzel a falragasz. Bibliáról beszélni, 1986-ot írtunk. És akartak bennünket erőnek erejével utasítani, hogy azonnal fejezzük be ezt a sorozatot. De azt mondja, mi nem engedtük. Azt mondtuk, ez más megye. Itt erre szükség van. De milyen jó, hogy Magyarországot vármegyékre osztották. Ahány vármegye, annyi szokás, annyi vezető, annyi elgondolás, és nagyon derekassan kitartottak ott a vasmegyeiek, mert Győrből csak jöttek, hogy ez botrány, ezt nem szabad engedni, ez klerikalizmus, ez valláshirdetés, hogy lehet a szocializmus, egy ateista szemléletű rendszer legnagyobb idején, ugye a 80-as évek közepén még azért erősen állt minden, és akkor éreztem én azt, hogy hova el nem nyúlik a kezük. Utána aztán kaptam a hírt, hogy a munkahelyemen is az igazgató meg az igazgató helyettes telefont kapott, hogy ha én nem fejezem be, azonnal dobjanak ki a munkahelyről. És érdekes, ők se szóltak. Milyen érdekes azért az Isten gondviselése, mert ezt csak azért mondom, hogy ráirányítsam a figyelmet erre a 19. vers, hogy amikor Pál halottnak úgy hiszi mindenki, hogy meghalt. Most történik egy nagyon nagy dolog, de ezt itt nem rögzíti az apostolok cselekedetei. Ha tovább olvassuk, két oldallal később fog kiderülni, hogy mi történt. Azért gondoljuk meg, hogy a kereszténységnek az előre haladását mi segítette. A kegyelmének a beszéde, biztos a beszéd megérintette az embereket. Az apostolok bátor kiállása. Én azt gondolom, hogy amikor azzal találkoztak az emberek, hogy ezek az apostolok készek voltak azzal fizetni a bátor kiállásukért, hogy akár meg is halnak ezért. Ez volt az ína pont. Ez volt a döntő dolog, mert itt végignézve Pál megkövezését, Pálnak az egyik legcsodálatosabb tanítványa itt ért meg. Őt Timóteusnak hívják. Ugye ez később derül ki, hogy majd haladunk előre, hogy Timóteus majd később csatlakozik hozzá, csak úgy gondoljuk meg, hogy Pál, amikor ott van, és már úgy gondolják, hogy meghalt, akkor látja ezt egy fiatal görög ember, és nézi azt, hogy miféle emberek ezek. Beszéddel, semmi hatalom nincs a kezükben, semmi fegyver, semmi pénz, semmi. A beszéddel ezt elérik, és közben még az életüket is adják ezért. De Pál nem így lett ige hirdető? Hova megy vissza Pál megtérésének a végső gyökere? Hova megy vissza? Amikor ő is látta, hogy Istvánt megkövezik. Ugye? Amikor látta, hogy Istvánt megkövezik, és hallotta Istvánnak a szózatát, hogy olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetében, hogy atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. És Pál ott őrizte a farizeus társak ruháit, és ez kezdte őt elgondolkoztatni, és Pál ettől a pillanattól fogva kezdte önmagán belül ezt a küzdelmet komolyan venni, és a damaszkuszi úton ezért tudta őt megszólítani az Isten. Azt mondja a 20. vers, de amikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Tehát Pál kis híján meghalt. Egyszer fel is sorolja az egyik leveléből, hogy mit kapott az életbe. Kétszer akarták megölni, egy híján 40-et kapott botütésként, börtönbe zárták, van egy szép lajstroma. Ma erkölcsi bizonyítványt nem kapna Pál. Annyi mindent tettek vele, és annyi mindennel lejáratta a jó hírét. De Pál ezt vállalta az evangéliumért, és egy hatalmas bizonyságtétel volt, és az egyik legmélyebben hívő ember, Timóteus, aki később a jobb kezelet, ennek a hatására tért meg. Hát most újra fölteszem a kérdést, ki mondta azt, hogy Pálék erre jöjjenek? Lehet, elmentek volna Rómába, de ott nem ez történt volna, ott nem így volt előkészítve a helyzet. A keresztény missziónak az előkészítője maga a Szentlélek, maga az Isten, és ezért kell mindig odafigyelnünk arra, hogy Isten hol nyit utat, mert ahol Isten utat nyit, ott kell menni. Most mindegy, hogy faluba megyünk, városba megyünk, mindegy, hogy egy idős valakihez megyünk, vagy egy fiatal gyermekekkel teljes családhoz, ahol Isten utat nyit, ott kell mennünk, és ez a hiteles evangélium hirdetés. Olvasom a 21. verstől tovább, és miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, sokakat tanítványokká tettek, megtértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Tehát átmentek ugye Derbébe, ott még több ember fogadta el az evangéliumot, és itt már nem szól arról a Szentírás, hogy támadták volna őket, itt már nem volt megkövezés, de itt jegyzi fel a 22. versben az egyik legnagyobb mondatot, ami csak található az apostolok cselekedeteiben, amit mi nekünk is nagyon jó megjegyeznünk. Hogy szól ez a mondat? Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bevennünk. Milyen jó lenne, hogyha ez szállóige lenne mindannyiunknak az ajkán. Ez egy nagyon nagy törvényszerűség, hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bevennünk. Az egyik legfőbb szállóige kell, hogy legyen az Isten népe ajkán, mert amit ebben a föld életben ki kell bírni, az nem közönséges dolog. Egy hívő embernek, egy igazságra törekvő embernek, akiről már az egyik Zsoltár is azt mondja, hogy tűzből vízbe jutunk. Na de hát a vasat is tűzből vízbe teszik, hogy megedzék, nem? És végül is kiadja az erőt ahhoz, hogy ezt túléljük. Kiadta az erőt Pálnak is, hogy föl tudott emelkedni. Ne felejtsük el, hogy minden kegyelemből van. Nagy kegyelem az, hogyha az Isten bennünket arra méltat, hogy háborúságot szenvedjünk. bár csak többször méltatna bennünket arra, úgy tűnik, hogy még gyengék vagyunk ahhoz, hogy mi ilyen háborúságokon által menjünk be az Isten országába, még gyenge a hitünk, Isten még nekünk nem engedhet meg ilyen dolgokat a mai világban, mint egykor az apostoloknak. De mindenképpen ez a mondat, hogy maradjanak meg a hitben, és mit jelent megmaradni a hitben? A hitnek egyik fő oszlopa az, hogy itt ezen a világon nagyon sok mindent kell elszenvednünk, és mindennek azért oka van, mindennek célja van. Ki tudja, lehet, hogy nekem is meg kell erősödnöm, de lehet, hogy nem arról van szó kifejezetten, hogy nekem kell megerősödnöm, hanem arról, hogy mások lássák, hogy én hogyan tudok egy nehéz helyzetben megállni. Az evangélium mellett mindig ez a legnagyobb dolog. Én még meghallgattam embereket, és megkérdeztem embereket, hogy miért döntöttek az evangélium mellett. Nagyon kevés ember mondta, hogy rögtön fölfogta az evangéliumot. Nagyon kevés ember mondta, hogy átlátta a tanításokat. Ilyeneket mondtak az emberek, mert olyan nyugodtak voltak, akik hirdették. Nem lehetett őket kihozni a sodrukból. Nem lehetett őket belerántogatni a vitába. Nem hagyta el az ajkukat illetlen vagy dühös kifejezés. Még mindenki csak arra hivatkozott, a legtöbb embertől mindig ezt hallom, hogy a lenyűgöző, hogy az evangélium mekkora békességet ad. Hogy akiben Krisztus él, az másképpen viselkedik. És az emberek úgy összehasonlítják, hogy az ő életükben sokszor nincs háborúság, és mégis mekkora idegeskedés van, mekkora feszültség van. Keresztények életében meg ekkora háborúskodás van, a külső dolgok egyre nehezebbek, ő bennük meg micsoda belső békesség van. És az ember kezdik megérteni, hogy itt minden dolog azon múlik, hogy belül milyen az állapotunk, és belsőleg csak az Isten tud bennünket megerősíteni. És ha visszakapjuk a térképet, most mondanám a következő verseket, amiket talán inkább a térkép alapján kell, hogy nézzünk. Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel egybe, ajánlották őket az Úrnakiben hittek, és Pizidián által menvén mentek Pamfíliába, és miután Pergában hirdették az igét, lementek Attáliába, és onnét elhajóztak Antiókiába, ahonnét az Isten kegyelmére bízták őket arra a munkára, melyet elvégeztek. Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal. Kedves hallgatók, az első út, úgy földrajzilag látjuk, nem olyan nagy út. Van benne ugyan tenger, sziget, hegyvidékes területek, de az első út, ez valóban egy kiképző út volt, ahol meg kellett szokniuk a másokért való munkálkodást. Meg kellett szokniuk azt is, hogy közösségben kell munkálkodni. Meg kellett tanulniuk azt is, hogy van egy gyülekezet, ami engem kiküld. Ez volt az antiókiai gyülekezet. És amikor elvégeztem a munkát, visszamegyek, és elmondom annak a gyülekezetnek a tapasztalataimat. Itt mindennek helye van. Tudjuk jól, hogy a jó munkának, jó munka azért az egy megszervezett munka. Bárki elmegy valami jobb menő céghez vagy vállalathoz, ott látja, hogy azért ott meg van szervezve mindennek, a lelki munkánál is így van. A lelki munkában sincs helye az elnagyolásnak. Vonjuk csak meg ennek az első missziós útnak a mérlegét. Mik a legfőbb tanulságok? A legfőbb tanulságuk az, hogy nem Pál ment el egyedül egy missziós útra. Nem Pál és Barnabás ment egy. Honnan kezdtük múltkor az események felgombolítását? Hogy az antiókiai gyülekezet böjtölt és imádkozott, összegyűlt, és akiket ők méltónak láttak, azokra rátették a kezüket, megbízták őket ezzel a munkával, ők elindultak, Isten mellett mindig maguk mögött érezhettek egy közösséget is, amikor visszamentek, beszámoltak, és ugye nyílt titok, mert fogjuk folytatni a sorozatunkat, Antiókiából még több missziós út is kiindult. Ez a gyülekezet missziós gyülekezet volt. Amikor Jeruzsálemből megy majd Pál, akkor is Antiókián keresztül megy. A négy missziós út közül kettő, tehát tulajdonképpen három is innen indult ki, mert ez egy missziós gyülekezet volt. Következő tanulság. Kik voltak a vezetői? Nyilván Pál és Barnabás, de találkoztunk az út felén, ugyan elhagyta őket egy harmadik jelentékeny valakivel, Márkkal, akit Jánosnak is hívtak, aki visszafordult. Őróla még majd beszélünk. Pálnak és Barnabásnak nem akármilyen bátorságára volt szükség. Láttuk, hogy állandó megkövezések árnyékában éltek, azért nem tudom, hogy kivállalna egy ilyen utat, hogy kérem, induljon el valahova, de lehet, hogy megkövezik. Nem biztos, hogy mindenki jelentkezne ott annál a csoportnál, hogy én akkor elindulok. Márk megijedt, és visszafordult. És később, amikor majd olvassuk a 15. fejezetet, de talán oda is lapozhatunk, a 15. fejezet 36. verséhez érkezünk, közben jön az apostoli zsinatnak a kérdése Jeruzsálemben, de amikor a második missziós utat beszéli el az apostolok cselekedetei, akkor azt olvassuk a 15. fejezet 36. versétől, hogy egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak, visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. Figyeljük meg ennek az első útnak a tanulságát, hogy miután eltelik néhány hónap, Pál Barnabással beszél, és azt mondja, hogy újra meg kellene látogatni ezeket a gyülekezeteket. Rövid ideig voltunk ott, létrejöttek ezek a közösségek, de újra meg kell őket erősíteni. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, aki Márknak hivatik. Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfíliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. A munkában elkerülhetetlen az, hogy más a véleményünk valamiről. Ezt még a pünkösd utáni keresztény közösség se tudta kiküszöbölni. Ez elkerülhetetlen. Általában, ahol két ember különbözhet egymástól, ez egy harmadik megítélése. Ha két ember között éket akarunk verni, hozzunk szóba egy harmadikat. Biztos, hogy más a megítélés. Miért? Mert Pál azt mondta, hogy én nem megyek az, aki Pamfíliától fogva hazament. Gyáva. Nem való erre. Nem megbélyegzem, nem vádolom, de jelen pillanatban ő erre nem alkalmas, erősödjön meg, és akkor majd alkalmas lesz. Barnabás azonban azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márnak hivatik. Pál azonban azt tartotta a méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfíliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Milyen megdöbbentő, hogy az első apostoli útnak az egyik eredménye az, hogy a két vezető között bizonyos fajta különbség, hogy nem mondjam, vita támad. És ezt azért hozom elő, mert hogyha egy keresztény közösségben is vita van, nézetkülönbség van, ettől nem szabad önmagában megijedni. A megoldás mindjárt itt lesz a szöveg szerint. Mi itt ilyenkor a megoldás? Az egyik úgy ítélte meg, hogy Márk ne jöjjön, a másik úgy ítélte meg, hogy jöjjön. Olyan nagy horderejű volt a dolog, hogy nem tudtak megegyezni, ezért folytatja tovább a 39. vers, meghasonlás támadt azért, kik között támadt meghasonlás? Nem csak Pál és Barnabás között, a kísérői között is. Meghasonlás támadt. Az egyik azt mondta, hogy vigyük, a másik azt mondta, hogy ne vigyük. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózott Ciprusba, Pál pedig Sílást választván maga mellé elment, és most jön egy döntő mondat. A két meghatározó személyiség útja elvált. Ez önmagában szomorú, hogy úgy mondjam, tragikus, nem? És most jön egy döntő mondat. Mit csinált a gyülekezet? Az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Az atyafiak nem tudták őket közös nevezőre segíteni. A gyülekezet próbált beszélni Pállal, próbált beszélni Barnabással, nem tudtak megegyezni. Azt mondta az egyik, hogy én ezzel nem megyek, mert gyáva emberekkel nem megyek. Másik azt mondja, hogy talán nem gyáva, csak ifjú, még tapasztalatlan, adjunk neki lehetőséget, vigyük magunkkal. Nem tudtak megegyezni, ezért Pál egy újabb munkatársat választott, Sílást, Barnabás pedig maga mellé vette, egyébként tudjuk a más részéből a apostolok cselekedetének, hogy tulajdonképp rokoni kapcsolatban is unoka öccse volt. Tehát Barnabás talán jobban ismerte Márkot, mintha én azt mondanám, hogy most egy harmadik felől kettőnk között itt valaki, ő és köztem valami különbség van, na de hogyha nekem rokonom és én már 25 éve ismerem, kicsit másképp értékelem, mert látom már az ezelőtti 25 évét. Az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Ez volt az őskereszténységben a csodálatos dolog. Mindent az Isten kegyelmére bíztak. Ez többször, mint a refrén előjön. Most erőnek erejével mondjuk azt, hogy Pál, engedjél Barnabás, te add be a derekadat. Azt mondjuk, hogy Barnabás, te vagy a fiatalabb, engedjél Pálnak. Nem lehet senkit se kényszeríteni. Nem lehet. Amikor látunk olyan eseteket, hogy nincs megoldás, és emberek nem tudnak megegyezni, mert két akarat szöges ellentétes irányt képvisel, akkor tegyük azt, hogy az Isten kegyelmére bízzuk. Majd az Isten meggyógyítja. Meggyógyította az Isten? Két levélből tudjuk. A Kolossé levélből és a második Timóteusi levélből. A Kolossé levélben már Pál később kéri, hogy Márk jöjjön el hozzá a római börtönébe, és a második Timóteusi levélben pedig azt olvassuk, hogy nekünk igen hasznos. Pál később fölülbírálta önmagát, Pál belátta azt, hogy talán kicsit túl szigorúan bánt el ezzel a fiatal emberrel, hiszen a fiatalok nagyon sokszor tényleg tapasztalatlanságból nagyon sokat vétenek, nem azért, mert ők rosszak, hanem nincs tapasztalatuk. Tehát akinek nincs tapasztalata, nem tud mire hagyatkozni. Egy idősebb, akinek már 20-30-40 éves tapasztalata van, már másképp értékeli a hitbeli dolgokat, de a gyülekezet nem szabad, hogy pártoskodjon. A keresztény közösség nem arra van fölhatalmazva, hogy Pálnak adjon igazat, vagy Barnabásnak adjon igazat. Amikor látja, hogy egyik sem enged a maga igazából, de látja, hogy mind a kettő hívő ember, akkor bízzuk arra, hogy majd a Jóisten ezt a dolgot kikezeli, megoldja. Tehát itt a döntő kifejezés az Isten kegyelmére bízni. Az atyafiak ezt az Isten kegyelmére bízták, és eljárta Szilíciát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Kedves hallgatók, ez tehát az első missziós útnak a mérlege. Az első missziós út Pál Barnabás számára is teljesen új, váratlan fejleményeket hozott. Most kezdtek beletanulni abba, hogy mit jelent az evangéliumot hirdetni. A gyülekezettel együtt hirdették, nem maguk hirdették. Döbbenetes tapasztalatokat szereztek. Ha kiértékeljük az utat olyan szempontból, hogy hol voltak a legnagyobb eredmények, és miben, és milyen keretek között, azt gondolnám, hogy a csodálatos ige hirdetésben. Ugye a múlt alkalommal hallottuk az elmúlt előadáson, például, hogy Pál az egyik legszebb prédikációját hol tartotta. Ezt meg kell jegyezni. A Pizidiai Antiókiában. Ez volt ugye a 13. fejezetben a 13. verstől följegyzett rész. Ha valaki gyönyörű, szép, mély prédikációt akar elolvasni, Pálnak a Pizidiai Antiókiában elmondott prédikációt. Valaki azt mondja, hol van az a Pizidiai Antiók. Igen, egy kis eldugott hely. De Pál ott tudott egy olyan prédikációt elmondani, ami megmozgatta az egész várost. Itt a második, az ember tömegeket lehűtő prédikáció is csodálatos, hogy ezt Lukács följegyezte, ez a bizonyos lisztrai prédikáció. Tehát, hogy az Isten megtanította ezeket az apostolokat úgy beszélni, hogy mindig a körülményeknek megfelelően a zsidókat is lecsendesíteni, a pogányoknak átadni az evangéliumot. Talán, hogyha ilyen gyakorló iskola nem állt volna Pál mögött, akkor nem tudta volna megírni az első korintusi levelet. Az első korintusi levél első két fejezetében milyen halhatatlan dolgokat is mond ki Pál apostol? Hogy ha Krisztust prédikáljuk, mire lehetünk elkészülve? Bárki, aki Krisztusról bizonságot ad, a mai világban is, mire lehetünk elkészülve? Pál teljesen világosan így mondja, Krisztus a zsidóknak botránkozás. Mind a mai napig. Krisztus a zsidóknak botránkozás. Megbotránkoznak. Mi? A mi Istenünket megölték. Ilyen Istenünk van, aki hagyta magát keresztfára szegezni, nem is Isten. Zsidóknak botránkozás. Pogányoknak, görögöknek bolondság. Azok meg azért nem törődnek vele, mert számukra se az erő meg a hatalom jelképe az, aki hagyja magát, hogy megcsúfolják, és leköbdösték, és felfeszítsék. És mi pedig, akik hiszünk, erre mit mond? Nekünk Istennek ereje. Ma is jó szemünk előtt tart. Ez a három kategória van. Ma így mondanánk a vallásos emberek többségének. Itt van például a húsvét. A vallásos emberek többségének maga az, ami történt Jézussal a Golgotán, és ez a mai húsvét ünneplésben is lecsapódik, ez botránkozás. Azért is aggatta tele az európai emberiség a húsvétot a vízzel, a locsolkodással, a tojással, a nyullal, a barikával, a fűvel, a mit tudom én, mivel csak, hogy botrán, hogy ja igen, Jézus is, meg gyorsan ugorjunk tovább, Volt ilyen is, de milyen borzalmas dolog ez. Botránkozás. Ma így mondanánk, hogy a legtöbb vallásos ember ezt a kérdést nem teszi föl. Miért ő van a keresztfán? Miért nem én? Miért ő van a keresztfán? Miért vállalta ezt? Isten hogy nézte ezt végig? Hogy nézhette végig? Ezeket a kérdéseket föl kell tenni, hogy ne legyen bennünk botránkozás. A pogányok meg könnyebb futammal elmentek, azoknak bolondság. De aki ezeket a kérdéseket fölteszi, utána néz, utána jár, hogy ez miért is történt így, miért adja így hírul a Biblia, nekünk majd Isten ereje lesz. Az Isten ezáltal tudja a legtöbb erőt közvetíteni belénk. És Pálnak, Barnabásnak ezt a gyakorlatból kellett megtanulnia. Ők is megerősödtek abban, amit a külső szemlélők talán úgy láthattak, hogy egy kis híja, hogy meghaltak. Nem haltak meg, hanem ezek által, a tapasztalatok által csodálatos módon megerősödtek. De hogy említettem a történetünkön belül, hogy sokszor így van az evangélium hirdetés, hogy megy előre, jön az ellentámadás, kap egy örvényt. Megint lecsendesítették, jönnek utánuk az ellenségek, megint jön egy megkövezés. És a 15. fejezetben is ennek leszünk majd a szemés hűl tanúi. Mert tudnék, itt jön az egész Bibliának és az apostolok cselekedetének az egyik legnagyobb örvény, amiben most ezutáni előadásokon bele fogunk menni. Tudnék, a hír eljut az első missziós út után. Nézzük még egyszer a térképet. Az első missziós út a mai Törökország területe, de a hír ugye eljut Antiókiába, Antiókiától délre van Jeruzsálem, hát jó pár száz kilométer, de eljut a hír, hogy a pogányok között milyen hatalmas erővel halad előre az evangélium. És Jeruzsálemben a keresztények között van nagyon sok olyan keresztény, aki farizeusból lett keresztény. Talán igazán megtért, de később visszacsúszott a farizeizmusba, és elkezdenek problémázni, hogy mit hirdet ez a Pál? Hogy ugyanúgy lehet üdvözülni a pogánynak? Hát a pogányok először metélkedjenek körül, legyenek zsidók, aztán utána térjenek meg. És ezért jön az örvénynek az első felbojdulása, a 15. fejezet, hogy Pált és Barnabást visszahívják Jeruzsálembe, és azt mondják neki, hogy számoljatok be az utatokról. Mondjátok meg, hogy mi történt. Jön a jeruzsálemi zsinat, és később ezekben a jeruzsálemi farizeusokból keresztényért emberekben tovább se nyughatik a lélek, és Pál, hogy lefegyverezze a jeruzsálemi gyülekezetnek ezt a rosszabb részét, később olvasni fogjuk, hogy még arra is képes lesz, hogy nazireusokat vigyen a saját pénzén tisztulásra a templomban, mert annyira szeretne jóba lenni, megbékélni a Jeruzsálemben levő, és már keresztényé is lett atyafiakkal, de sokszor a keresztények között is olyanok vannak, akik csak nevükben keresztények. A valóságban nem. És Pálnak a tragédiája itt kezd kibontakozni, hogy annyira alkalmazkodni akar hozzájuk, annyira el akar menni velük hetet hét határon is túl, hogy később a letartóztatását és a börtönbevetetését ennek kell, hogy köszönje. Pál milyen hatalmas eszköz lehetett volna az Isten kezében, hány évtizedig taníthatott volna? Ehelyett 9 évet börtönbe fog eltölteni. És miért? Ezt fogjuk látni majd az apostolok cselekedetei következő részében. Itt nagyon figyeljünk fel arra, hogy az apostolok cselekedetei, ha röviden is, de pontosan visszaadja az életet, pontosan visszaadja az evangélium hirdetésének törvényszerűségeit. Az evangélium hirdetés az egy forgószél járásához hasonló, ahol nagyon sokan próbálják kilendíteni ezt a sodrából, és bár Isten hatalmas kézzel vette kezébe az evangélium ügyét, itt a legnagyobb fegyelmezettségre volt szükség. Az apostolok is emberek voltak, elkövettek hibákat, megítélésbeli hibákat. Később Pál elkövette azt a végzetes hibát, hogy túlságosan alkalmazkodott a jeruzsálemi keresztény gyülekezethez. Nem szabadott volna. Ő úgy gondolta, hogy ő szereti a testvéreit, szeretné megbékíteni őket, szeretné nekik elmagyarázni, hogy a pogányoknak ugyanúgy kell, hogy hirdessék az evangéliumot, mint a zsidóknak. A pogányoknak nem kell először zsidóvá lenni, és utána keresztényé. A pogányok rögtön hitáltal elfogadva Krisztust csatlakozhatnak a keresztény közösségekhez. Ez azonban már a következő fejezeteknek a témája. Itt a mi utunk véget ér, tehát azért is jó, hogy így magunk előtt látjuk a térképen az ábrát, hogy ezt az első missziós utat olyan nagyon jól meg tudjuk jegyezni, nem olyan hosszú út, és még befejezésül még egy dolog, hogy felolvastuk itt, gondolom István is felolvasta az egész szöveget, nem tudom, hogy megütötte a fülünket, hogy a keresztény közösségekben milyen rend volt. Mindenhol vént választottak, tehát presbitert választottak, mindenhol tisztségviselőket választottak, tehát a keresztény közösség, ez nem egy formális, már elnézést kérek, de a mi keresztény közösségeink ettől még messze vannak. A mi keresztény közösségeink még nem működő közösségek. A működő közösség ott kezdődik, ahol munkálkodik egy közösség. A munkálkodáshoz össze kell fogni a közösséget, ezért a közösségeknek a vezetői a vének, vagy görögül presbiterek voltak. Nem volt akkor még ilyen, hogy prédikátor, meg lelkész, meg pap, nem is kell egyébként. Hiszen minden keresztény pap a Biblia szerint, aki hisz Krisztusban, így mondja ezt a Péter első levele, második fejezet, 9. verse, hogy ti pedig választott papság, királyi nemzetség, megtartásra méltó nép vagytok, hogy hirdessétek annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő világosságára hívott titeket. Ebben a keresztény közösségben Ciprustól fogva, Kis-Ázsián keresztül, ugye tele voltak olyan kis közösségekkel, amelyeket a vének, a presbiterek mozgattak, ki lehetett majd presbiter, aki mélyen elfogadta az evangéliumot, aki hitben tapasztalatokat gyűjtött, és ezek egy munkálkodó keresztény közösségek voltak. Majd figyeljünk fel az olvasás közben arra, hogy például az északi közösségek, amikor megtudták, hogy Jeruzsálemben milyen szegénység van, ott északon a mai török meg Görögország tehetén adakoztak, hogy vigyék a jeruzsálemi szegényeknek. Pedig akkor nem volt posta, meg hírközlés, nem tudom én micsoda, mint ma, és együttérző közösségek voltak. A közösségek egymással is kapcsolatot tartottak, a vének összejöttek, a vénekből, a presbiteroszokból emelkedtek ki az episzkóposzok. Az episzkóposz később püspöknek fordították, de ez rossz fordítás, mert a sok vénből, mondjuk 10 egymás melletti város presbiterjéből választottak egy presbitert, aki annak a 10 városnak az állandó körbejárásával volt megbízva. Tudnik, az episzkóposz nem ennyit, hogy püspök, hanem annyit jelent, hogy tanácsadó felügyelő. Ugyanolyan vén, mint a többi vén, semmivel sincs nagyobb hatalma, a szolgálatban van nagyobb kötelezettsége és nagyobb felelőssége, tehát ezek működő közösségek voltak. Az utóbbi időben egyre több könyv jelenik meg, hogy vajon hány közösség lehetett. Mondom a számokat. Az első században több száz keresztény közösség jött létre, körülbelül 10 000-es lélekszámmal. Az első században kereszténység több 10 000-es, de ez nem kell megütődni, mert az egész római birodalom tulajdonképpen nem volt 60-70 milliónál nagyobb. Lehet, hogy ehhez képest is kevés a pár 10 000, de az igazán működő keresztény közösségek a kis közösségek. Ott tudnak egymásról az emberek, ott tudnak kapcsolatot tartani, ott tudnak összefogni, ott tudják az evangéliumot hirdetni. A második században a keresztények gyülekezetek száma 1000-es mértékűre nő, a létszám pedig 100 000-es mértékűre nő. De még a harmadik század végén sem érik el a keresztény közösségek a milliós lélekszámot. A dán gondolkodó Kierkegaardnak van egy ilyen mondás, hogy a kereszténység akkor bukott el, amikor nagy tömegűvé vált. Nagy Konstantin után lett milliós a kereszténység. De miért? Mert akik beleszülettek, elég volt a beleszületés, azzal már keresztény lett. Hát persze, akkor kihozzák a statisztikát, kérem, a 4. században már 10 millió keresztény van. De az a 10 millió keresztény talán nem ért 100 000-et sem. Olyan, mint a Gedeon esete, van 32 000 emberem, de 300 a hadrafogható. Ma is ez a helyzet. Ne azzal tévesszük össze, hogy most stadionokban vannak meg, nem tudom, hol 10 meg 100 000-es sokasságok, nem. A kereszténységre nézve Máté evangélium a 18. fejezetében mondta Jézus a vigasztaló hírt, ahol 2 vagy 3 egybegyűlnek az én nevemben. Jézusnak elég 2-3 ember. Már mi is sokan vagyunk itt. Elég 2-3 ember. Ha az a 2-3 ember komolyan gondolja, akkor az egy élő keresztény közösség lesz. Persze ez most nem olyan értemben, mi nem vagyunk munkálkodó közösség, hogy mi tennénk is másokért. Mi egyelőre itt most egy fogyasztó közösség vagyunk. mert van egy előadás, meghallgatják az emberek. A munkálkodó keresztény közösség az, ahol mindenki szolgál a közösségen belül is és a közösségen kívül is, és ezeknek a mintája az, amit Jézus létrehívott. Az ideális keresztény közösség az, amit Jézus bemutatott, az pedig 12 fő. Jézus 12 embert választott ki. Volt ugyan 70 tanítvány, de aztán gyorsan nyomuk vész. A 12 főből álló keresztény közösség sem nem kicsi, de sem nem olyan nagy, hogy összefogható ne lenne. Jézus 12 emberrel foglalkozott 3,5 évig, egy rostálódott ki közülük, Júdás, és a többiből lett az az erő, ami tehát ilyen gyorsan a kereszténységet elterjesztette a világban, de jegyezzük meg jól, hogy bár sok keresztény közösség jött létre, de ezek kis közösségek voltak. De mint kis közösségek, a só és kovász törvénye alapján óriási erőt képviseltek, és tisztán igazán tudtak munkálkodni emberekért. Most megpihennek az apostolok, Antiókiában vagyunk. A folytatás, lemennek a jeruzsálemi zsinatra, ez már előrevetíti sötét árnyékát a jövendőnek, utána visszamennek Antiókiába, elindul a második missziós út, és a harmadik missziós útjáról kell Pálnak újra visszatérni Jeruzsálembe, ott sajnos foglyul esik, és a negyedik útja már a letartóztatás és a börtönök és a császár elé Rómába vezet. Sajnos Pál alig több mint másfél évtized alatt be kellett, hogy fejezze az evangelizációs tevékenységét, és utána már csak a börtönből tudta ellátni az élete utolsó 8-9 évében a szolgálatát. Ez azonban a következő előadásokra tartozik. Köszönöm a figyelmet!